45. és 56. versek közötti szakaszt, tehát akkor Máté evangéliumában így szól. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabachtani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek azt mondták, hagyd csak lássuk-e, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja fellülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt, ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a Magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Eddig tehát akkor a kijelölt szakasz, és akkor menjünk végig a rajta. Ez az Éli-Éli lama sabachtani, erről már beszéltünk, hogy Máté a 22-es Zsoltárt nagyon sokszor megidézi. Nem csak akkor egyébként, amikor Jézus idézi szó szerint a 22-es Zsoltárt, hanem olyan jeleneteknél is, ahol a leírásba szövi bele Máté, mert hogy alapvetően a 22. Zsoltárnak a beteljesülését végiglátja, és láttatni is kívánja velünk a kereszthalállal kapcsolatban. És az Éli-Éli lama sabachtani, ez szó szerint a 22. Zsoltárból származik, ennek a Héber szövegéből, ha minden igaz, akkor a második vers. És nagyon izgalmas egyébként, vagy olyan megmosolyogtató számomra mindig az a történet, hogy az Ószövetséget meg a Zsoltárt héberül írják, Jézus héberül idézi a szöveget, a Jézus korában arámiul beszélő zsidóság meg már nem érti a saját Zsoltárát, és akkor Máté meg is jegyzi, hogy hát egyesek azt mondják, hogy Illést hívja, mert ez az Éli-Éli, hát akkor valahogy ugye félre kell hallani, vagy meg kell érteni, biztos Illést hívja. Aki meg egy ilyen misztikus szentje, úgymond Jézus korában az Ószövetségnek, illetve a zsidóságnak. Vannak olyan Illés legendák egyébként, amiket a zsidó néphagyomány őriz, de nincsenek benne a Bibliában. Ez csak úgy halkan szeretném. Kicsit ilyen népmesei figurává is emelkedik Illés a bibliai eseményeken túl. És ez ugye azt jelenti, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Na most sokan magyarázzák ezt a szakaszt úgy a 22. Zsoltár kapcsán, hogy itt Jézust elhagyja az Isten, és akkor innentől kezdve látszik, hogy ő mennyire mégiscsak egy ember, ugyanazokon a fájdalmakon és ugyanazokon a problémákon megy keresztül, mint mindegyik keresztre feszített, de... ez az Éli-Éli lama sabachtani, Ez nem azt jelenti, hogy Jézust elhagyja az Isten, vagy az ő istensége megszűnik lenni, vagy létezni, hanem ez valójában az Isten szeretetének a mélységét fejezi ki. Legalábbis én azt gondolom, hogy ezt az oldalt kell belőle kiolvasni, mert hogy a halál, amitől mi alapvetően félünk, az, amivel itt most Jézus szembenéz. És miért félünk mi alapvetően a haláltól rettenetesen? Mert alapvetően az ember onnantól kezdve, hogy bűnbe esett, és elszakadt az Istentől. Az Isten telensége okán kell, hogy a halálnak a rémisztő sötétségével szembenézzen, és az Isten ezt vállalja, értünk. Tehát, hogyha igaz is még az az olvasat, hogy Jézust elhagyja az Isten, akkor jelentem a lásson, hogy az Isten azért hagyja el, mert hogy értünk hagyja el. És ezzel azt a mélységet veszi magára, ami a mi legbelsőbb félelmünk alapvetően a halállal kapcsolatban. És akkor ugye itt megjelenik ez az Illés szál, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor megjelenik-e Illés, akit ugye elragadott az Úr, visszajön-e, megmenti-e, és hozzák az ecetet. Itt megint a borecetet kell egyébként a történetbe belelátni, tehát nem arról van szó, hogy ecettel itatnák Jézust, hanem a római legionáriusoknak volt ez a borecet, amit a epével is keverve sokszor használnak fájdalomcsillapítóként, ilyen enyhe fájdalomcsillapítóként, és akkor ugye az epével kevert verziót Jézus elutasította. Itt viszont ugye feltűzik a nátszára az ecetet, és oda tartják elé a borecetet, vagy a szivacsot, bocsánat, amit nátszára tűznek. Itt megint a 69. Zsoltárt kell egy picit visszaolvasni, amikor erre a sorra rákanyarodunk az Új Szövetségbe. Ételemben mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak, mert hogy alapvetően ugye ebbe egyrészt benne van a borecetre, vagy a, bocsánat, az epével kevert borecetre való utalás is, hogy ott megpróbálták azért egy picit kegyelemből úgymond a fájdalmát csillapítani. Másrészt meg ez a jelenet, amit Máté alapvetően itt a 69. Zsoltárral párhuzamba kíván láttatni. És akkor Jézus ismét hangosan felkiált és kileheli a lelkét. És itt jönnek szerintem a nagyon izgalmas történetek, erről már talán a múltkor beszéltünk, hogy a zsidó írás magyarázat, illetve ezt most rosszul fogalmaztam meg, bocsánat, a zsidó szóbeli írás magyarázatnak az írott szöveges változata, ami rögzítve került Talmud néven, tud arról, hogy a jeruzsálemi templom lerombolása előtt 40 évvel különös dolgok történtek, úgy, mint a jeruzsálemi templom kárpitjának a kettészakadása, úgy, mint a földrengés meg a sziklahasadékoknak a megnyílása, és úgy, mint a holtak feltámadása. Na most ez a 40 év, ez egyébként egybe esik Jézus kivégzésével. Nem konkrét 40 évről beszél a Talmud sem, hanem hozzávetőleg 40 évről. És ez úgy nagyjából összeesik Jézus kivégzésének a történetével is időben. És akkor mit jelent ez a kárpit ketté szakadás? Hát az egyik az, hogy a zsidók a jeruzsálemi templom legbelsőbb szentélyét, a szentek szentjét, azt elzárták a néptől. Ide helyezték be a szövetség ládáját. Azt a szövetség ládáját, amiben az Istennel kötött szövetség kézzel fogható bizonyítékai hevertek, vagy ahol őrizve voltak, a 10 parancsolat, akkor a mózesi mannából egy tál, Áron kivirágzott veszélye, ezek kerültek úgy nagyjából bele a szövetség ládájába, és ez ugye a honfoglalásnál még végig a zsidóság előtt vonul. Hát a Jordánon is úgy kelnek keresztül, hogy a papok beállnak a szövetség ládájával a vízbe, és akkor a Vörös-tengeri csoda megismétlődik. És ez a szövetség ládája az, ami a zsidóság számára az Isten jelenlétét kifejezi. Ezt először a Szent Sátorban őrzik, de hogy ez a sátor az ott van a nép körében, aztán elkerül Sikembe, aztán amikor megépítik a Salamoni templomot, akkor bekerül a templomba. Ez egyébként, szögezzük le, hogy ez nem a Salamoni templom, amiről most beszélünk, hiszen ezt a babiloni fogság után építik újjá. És akkor oda megint bekerül a szentek szentje kárpittal lezárva, mert oda csak a főpap mehet be évente egyszer. És nem tudom, hogy meséltem-e a testvéreknek, hogy a zsidó szokás az volt, hogy kötél volt a főpapon. Hogyha valami történik vele, akkor ki lehessen húzni, mert hogy legközelebb majd jövő ilyenkor mehet be a következő főpap, addig meg hát ugye szegényem. És most gonosz vagyok, tudom, hogy gonosz vagyok, de ha a főpap derekára kötelet kötöttek, akkor azt azért tették, mert erre volt precedens. Tehát, hogy ezt nem... Lehet, hogy nem őrzi az írástudomány, de hogy akkor ez biztos, hogy előfordult. És hogy el van zárva az Isten az emberektől. Oda lehet menni, a papokat meg lehet kérni a különböző áldozatoknak a bemutatására, különböző vallási törvények alapján, aki ezeket az áldozatokat elvégezteti a pappal, az úgy, hát úgy kb. Betartja a törvényt, rendben van, de hogy úgy olyan megközelíthetetlen. És azzal, hogy a kárpit kettészakad, azzal világosan kijelenti azt az Isten Krisztus kereszthalálában, hogy ő nem akar távol lenni az embertől. Ő nem azt szeretné, hogy papokon keresztül lehessen csak megszólítani, nem azt szeretné, hogy neki olyan hívei legyenek, akik görcsösen vallási törvényekhez ragaszkodva járulnak a papokhoz, hogy azok kecskéket, meg galambokat, meg mit tudom én, mit vagdossanak le az Istennek, hanem hogy úgy fogadjuk be őt a hétköznapjainkba és az életünkbe. És gyakorlatilag a kárpitta kettészakadásával az Isten kirúgja az a templom ajtaját. Csak úgy halkan jegyzem meg, hogy azért van annak valami kereszténység számára figyelmeztető bája, hogy az Isten kijön a templomból, mi meg 2000 évvel a Krisztus kereszthalála után úgy megyünk be a templomba, hogy az Isten tisztelet elején még a templom ajtót is magunkra csukjuk. Aztán vagy betéved hozzánk valaki, vagy nem, de hát az Isten meg kirúgta a templom ajtót. Ez csak olyan kis zárójeles gondolkodni valónak hozom fel, és nyilván be fogjuk csukni vasárnap is, mert nem tudom túlprédikálni az autók zaját, de hogy azért érezzünk, hogy megvan a maga bája. A másik, ami itt talán be a te kérdeztére a múlt héten a halott szentekre, na most itt nem a katolikus szentekre kell gondolni, még mielőtt itt bárki bármit félreért, a szent a héberben, meg egyébként a Bibliában az Isten tulajdonát jelöli. A szentek szentje az azért szent, mert ott az Isten lakik. A zsidó az azért szent nép az Ószövetség olvasatában, mert ők az Isten választott népe, és nem azért, mert ezek a zsidók olyan hű, de ügyes emberek lettek volna. Tessék végigolvasni az Ószövetség ide vonatkozó passzusait, mert én viszonylag sokukkal összevesztem volna, de azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. És amennyire elnézem az Ószövetséget, a Jóisten is elég sokat perlekedik velük, pedig hát egy szent népről beszélünk, kérem szépen tisztelettel, mert ők az Istené. És ez az, ami a szentet alapvetően szentté teszi, hogy az Istenhez tartozik. És amikor itt az Új Szövetség azt írja, hogy kijönnek a szentek a sírból, illetve hát azoknak a teste, azért ez egy érdekes megfogalmazás, ezzel kapcsolatban nekem vannak kérdéseim, majd a mennyeknek országába felteszem az Úristennek, hogy ezt hogy kellett volna pontosan érteni, mert hogy itt a test feltámadásáról beszélnek a szövegek, tehát hogy megnyílnak a sírok, és sok szent ennek feltámad a teste. És akkor ezek kijönnek, meg ott megjelennek embereknek. Ezek olyan emberek, akik földi életükben az Istenhez való kötődésüket, meg az Isten hitüknek a gyakorlását emberileg nézve a lehető, idézőjel mondom, hogy legjobban teljesítették. Tehát, hogy akik komolyan vették az Istenhez tartozásukat és Istenhez kötődésüket, és nem arról van szó, hogy ők tökéletesek lennének. Itt van egy óriási vita a katolikus írásértelmezés meg az evangélikus írásértelmezés között. Ugyanis a katolikus írásértelmezés a mai napig beszél a szentek érdemeiről, mi meg arról beszélünk, hogy érdeme csak a Krisztusnak van. És nincs a szenteknek üdvözítő érdeme. Ha azok a szentek valamit jól csináltak az életükben, akkor lehet tőlük tanulni, félreértés ne essék. Tehát nem az egy tévút, vagy egy félreértés, hogy a luteri írás magyarázat kidobja az 1500 év egyház történetét az ablakon. Ez nem igaz. A szenteknek a történetéből nagyon sok mindent lehet tanulni. A szentektől nagyon sok mindent lehet hit szempontjából tanulni. De az nem igaz, hogy ezeknek a szenteknek biblikusan lenne olyan érdemszerző, nem tudom, kincstáruk, amivel bennünket a mennyországba tudnának juttatni. És itt nem is ezekről a szentekről van szó, hanem azokról, akik vállaltan az Istenhez tartozó valakik. És akkor, hogy kik lehetnek ezek a szentek, meg hogyan kell ezt az egészet értelmezni? Én kicsit utána bogaráztam ennek a dolognak, és egyrészt Ezékiel prófétának a 37. fejezetét érdemes átbogarászni, ami a csontok völgyéről szól. Ez Ezékielnek egy, hát ha jól értettem, látomása. De ha félreértek valamit, akkor majd a lélek mentse meg a lelkész tévedésétől a gyülekezetet. És ebben a látomásban gyakorlatilag az történik, hogy Ezékiel beszélget az Úrral, és az Úr elviszi őt egy völgybe, ami tele van csontokkal, és megkérdezi az Isten Ezékielt, hogy ember fia, életre kelnek-e ezek a csontok. És akkor nekem óriási kérdésem, hogy itt Ezékielt kérdezi az Úristen, vagy egyébként a Krisztust, akire majd Ezékiel mutatni fog. És ezt az emberfia titulus miatt teszem fel egyébként kérdésként. És Ezékiel alázattal válaszol, hogy jó Uram, te tudod, akkor ezt mondta nekem, mármint ugye az Úristen, hogy prófétálja csontokról, mond nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én a lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És akkor én kihagytam egy-két verset, bár érdemes az egész fejezetet végigolvasni. A 12. versről folytatom, hogy azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, íme felnyitom a sírjaitokat, és kihozlak a sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken, akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam, így szól az Úr. Na most, hogyha ezt a 37. fejezetet rávetítjük a keresztrefeszítésnek a történetére, akkor egyébként nagyon izgalmas, de hogy megint azt látjuk, hogy az Isten megígírja a feltámadást, és itt még Jézus nem támad fel, de gyakorlatilag a zsidóság irányába már mutat az Isten egy önigazolást, egy írás, egy profécia beteljesítést. És akkor nekünk is üzen szerintem ez a 37. fejezet, majd a krisztusi feltámadás fényében is, mert hogy arról beszél ugye Ezékiel, hogy az Isten ad belénk lelket, ami bennünket életre hív. És ez nem csak a tekintetben igaz, hogy amikor meggyúrta Ádámot a földporába, akkor a földporába belelehelvén a lelkét teszi az Ádámot élővé, hanem ez alapvetően a feltámadás szempontjából is és így igaz ránk, hogy alapvetően a hitünket is a lélek az, ami megszüli. És hogyha elfogadjuk, már pedig nyilván a hívő ember az elfogadja a feltámadásnak a csodáját, akkor az az élet, amire mi a feltámadásban hivatalosak vagyunk, az Isten lelke által valósul meg számunkra, tehát ezáltal elérhető. És akkor ne derekasan bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy kellene Máté evangéliumában értelmezni ezt az egy sort, de abban biztos vagyok, hogy azért kerül bele az evangéliumba, hogy mi a Krisztusra figyeljünk általa. És arra, hogy ez a feltámadásba vetett hit meg ígéret, ami a kereszthalálon keresztül megnyílik számunkra, az így biztos, hogy igazzá válik nekünk is, hogyha ezt merjük hittel elfogadni. És akkor amit még szerettem volna idehozni, az a rejtőzködő Istennek a fogalma, amiről már felnőtt hittanon már beszélgettünk, a Deus absconditus, mert hogyha megnézzük ezt az egész keresztrefeszítés történetet, akkor ebbe úgy, hát emberileg túl sok jót találni nem igazán lehet. Pedig Máté, mivel nagyon a Krisztus megváltására fókuszál, mellőz minden helyzetleírást. Nincs bemutatva a Krisztus szenvedéseit, nem is tudom, kivetette fel, múlt héten talán az Erzsi most nincs itt, hogy ő nem bírja a Mel Gibson féle passiót végignézni, mert hogy ez mennyire szörnyű. Na és ebbe testvérek, az a szörnyű, hogy ez a film egyáltalán nem túloz, ilyet ritkán lehet elmondani Hollywoodról. De Máté nem írja le a szenvedésnek a pontos körülményeit, meg Jézus Urunknak minden fájdalmát másodpercről másodpercre, és nem azért, mert azt elvitatni vagy eltagadni kívánja, hanem azért, mert hogy ő ebben a szenvedésben is a megváltásra kíván rámutatni. És akkor én itt hoznám be a rejtőzködő Istent, mert hogy az Isten gyakorlatilag ebbe a keresztbe rejti el a maga kegyelmét. És a rejtőzködő Isten nem azt jelenti Luthernél, hogy bujócskázik velünk az Úr, hanem azt jelenti, hogy az Isten olyan dolgokat is tud a maga irgalma és kegyelme eszközeként használni, amire mi alapvetően nem gondolnánk úgy, hogy az az Isten eszköze. Itt egy picit a József történethez kell visszakanyarodni, a József történet végéhez, egy Mózes 50-20, ha jól emlékszem, amikor József azt mondja a testvéreknek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. A kereszthalában emberileg nézve semmi jó nincs, ez a főpapoknak gyakorlatilag gonosz terve Jézus ellen, akik nem tudják elfogadni a jézusi írás értelmezést, akik nem tudják elfogadni azt a krisztusi istenképet, amit Krisztus képvisel, addig ügyeskednek földi körülmények között, amíg látszólag ők nyernek, meg győznek. Hát kivégezték. Ráadásul nem is nekik kellett kivégezni, mert Pilátus a koszos munkát megcsináltatta helyettük. De gyakorlatilag ebben az egészben végig ott volt az Isten akarata, És azt a gonosz indulatot, ami benne van a főpapokban, ami benne van ebben az egész lincs helyzetben, amit a múlt héten beszélgettünk, hogy mekkora dű meg harag robban ki egyébként abból a népből, aki egy héttel korábban még a bevonulásnál ott éjjenzi, azt az isteni végig a kezében tartja azért, hogy nekünk a megváltásunkat elvégezze. És akkor mi ennek az egésznek a mondani valója adott esetben a mi konkrét élethelyzetünkre levonatkoztatva? Hát az, hogy az Isten bármikor használhat rossz dolgokat jóra. És az nem azt fogja jelenteni, hogy mi ezeknek a rossz dolgoknak, amikor éppen bennük vagyunk, akkor mi annak örülünk. Mert azért szeretném kiemelni, hogy itt azért nagyon sok olyan ember van a történetben, aki Jézushoz emberileg nézve közel áll, és ezek az emberek nyilván egy gyászhelyzeten mennek keresztül. Ezek az emberek, én kimerem jelenteni, hogy össze vannak törve. És mégis azt látjuk, meg azt kell ebben az egészben érzékelni, hogy az Isten ebből a mélységből hozza elő a maga evangéliumát, szeretetét és irgalmát. És ez egyébként valami felfoghatatlan csoda. Én mindig valahogy úgy megrendülök, amikor ebbe az egészbe belegondolok, hogy az emberi történelem legborzalmasabb halálnemét tudja vállalni. Értünk az Isten, sőt úgy tudja ezt az egészet vállalni, hogy ugyanazt a félelmet és ugyanazt a riadalmat veszi magára, amivel mi is szembenézünk, amikor a halállal szembe kerülünk, és akkor ebből az egészből előhozza a maga evangéliumát, szeretetét és irgalmát, és ez valami fantasztikus. Nem is tudom, hogy lehet-e rá rendesen szavakat találni. És akkor egy picit még hadd bökjek oda ezeknek a kedves főpapoknak, nem azért, mert bántani akarom őket, hanem mert Máté olyan kedvesen odabök nekik szeretettel. Hogy azért megvan a humorérzéke a Jóistennek, ezt továbbra is hangsúlyozom, hogy az Isten emberré lett fiát, vagy emberré lett igéjét keresztre feszítik Isten káromlás vágyával. És a végén nem a főpapok mondják azt, hogy hú, gyerekek, elszúrtuk, ez tényleg az Isten fia volt, hanem itt van a kereszt tövében egy centúrió, egy római százados, ez nem zsidó, nem olvasta az írásokat. Ráadásul az egész korábbi élete valószínűleg úgy zajlik le, hogy az ő birodalmának legfőbb istene egyébként a császára. És akkor itt most azt mondja, hogy bizony ez nem egy kis íbetűs Isten fia volt, hanem hogy az Isten fia volt. Ez szerintem megint nekünk egy figyelmeztetés egyébként, hogy ne essünk abba a farizeusi hibába, amiben a főpapok. Ők nem akarják, tudatosan ellökik maguktól azt az írásértelmezést, azt a kegyelemértelmezést, amit egyébként nem Jézus kezd el. Mert nem hiába idézi ő sokszor Hóseást a farizeusoknak is. Hanem végig benne van az Ószövetségben, nyilván annak van egy csomó rétege, meg rárakódik egy csomó fajta értelmezés, meg nagyon káoszos a zsidó történelem, de hogy az az irgalom és az a kegyelem értelmezés, ami Krisztusban egyértelművé válik, azt az Isten nem Jézussal kezdi el, hanem már ott van az Ószövetség hasábjain, nem akarják megérteni. A római százados meg, amikor látja a jeleket, ki tudja mondani. És ez egy nagyon nagy fricska, mert a római százados nem olvasta az írásokat, és itt egy picit szerintem magunkat is sokszor el kell gondolkodtatni, mert a kereszténység is hajlamos beleesni abba a hibába, hogy valamilyennek kikiáltja a Krisztust, vagy valamilyennek állítja a Krisztust, és az nem biztos, hogy egyenlő a Krisztussal. És ez nagyon sokszor előjön az egyház történelemben. És azt gondolom, hogy tényleg dolgozni kell azon, hogy most az abszolút személyes dimenziót mondom, hogy az embernek legyen egy egészséges önismerete, és legyen egy egészséges Isten ismerete, amiben folyamatosan tud reflektálni a változásokra. Mert hogyha nekem valamikor is rögzül az Isten ismeretem, és nem vagyok hajlandó már arra, hogyha az Isten ezt felül akarja írni, vagy ki akarja egészíteni, vagy szeretne bele még valamit csempészni, és ezt nem akarom megérteni, mert valamilyennek gondolom a Krisztust, akkor ott jönnek elő az emberi életben azok a vallási törések, hogy de hogy tehette ezt az Isten? Hogy gondolkodhat így az Isten? És a főpapok is így vannak ám felháborodva az Úr Jézussal szemben, hogy, hogy te a názáreti ács tartod magadat messiásnak, meg magyarázod nekünk itt az írásokat. Tehát tudod mit, akkor megmutatjuk, hogy mi ki tudunk téged végezni. De ez ugyanabból a gőgből fakad. És az ember nagyon sokszor, azért az érdekes, hogy a bűnök okán az Isten jogosan haragudna ránk, de ő a kegyelmet választja. Mi meg az Isten kegyelmével szemben sokszor az Istenre a haragot. Mert hogy itt a keresztben is nagyon sokszor lehet látni azt, hogy ez gyakorlatilag az emberi haragnak az eredménye. Feszítsd meg, vére rajtunk és gyermekeinken. És akkor ezt az emberi haragot is csavar még egyet az Isten, és még ezt is használja kegyelemre, a megírgalomra. És tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lecke, hogy az ember tényleg legyen nyitott arra, hogy az Isten saját magából, és most nem azt mondom, hogy mi legyünk nyitottak bármilyen innen-onnan jövő tanításra, mert az egy félreértése az én szavaimnak, hanem hogy arra legyünk nyitottak, hogy az Isten újra és újra be tudjon nekünk mutatkozni, hogyha akar. És legyünk nyitottak arra, amit ott elmond, mert különben nem jutunk el arra, hogy mi a keresztüvébe úgy tudjunk megállni, hogy azt tudjuk mondani a római centúrióval, hogy bizony ez Isten fia volt. Na, és akkor itt most megállok, mert hát ha van hozzászólás.